Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás a szívem, hogy most itt lehetünk ebben a templomban, ebben a közösségben. Isten igéjét olvasom, melyet egyházunk örök élet vasárnapjára az igehirdetés alapigéjéül kijelölt, megírva találjuk a Jelenések könyve 21. fejezetében a 6. verstől a 8. a következőképpen hangzik Isten szent igéje. Ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, ez a templom, ahogyan az előbb hallottuk, legalábbis a felszentelésének ünnepétől számítva, 79 éves. Arra gondoltam, amikor ezt hallottam, hogy mindig tudni fogom, hogy hány éve szentelték fel a kálmánházi templomot, mert mindössze annyit kell tennem, hogy saját életkoromból egy esztendőt levonok. Kortársak vagyunk. A templom és én. És mi? A napokban újra kezembe vettem azt a könyvet, amely a templom felszentelésének 75. évfordulójára készült. Abban az évben ünnepeltük a reformáció 500 éves évfordulóját. Nagy Tamás és Kis János könyvét, evangélikusok Kálmánházán. Nézegettem, gyönyörködtem, és különösen megragadott egy régi képnek a másolata. A falak már állnak, 1941, ezt írták alá, akkor készült a fénykép. A tetőszerkezet még csak alig-alig, és ott a templom előtt, a falak előtt egy csoport, asszonyok, férfiak. Igen, állnak a falak, tető még nincs, és aztán mindössze egy esztendő, 1942. november 8-a, és már is felszentelték ezt a templomot. Igaz, hogy nem volt még meg a torony, és nem volt még meg az a karzat, amely még most sincs. De a torony elkészült. Mikor épült ez a templom? Háború volt akkor. Szegénység volt akkor. Bizonytalanság volt akkor. A hiány sokféle formában jelentkezett, mert nem volt pénz, nem volt építő anyag, és bizony hiányoztak a családtagok. Hiányoztak az apák, hiányoztak a férjek, hiányoztak a testvérek. Ilyen időket éltünk. Igen, ez a vasárnap, az örök élet vasárnapja, ahogyan ez már kétszer is elhangzott. Igen, azon a nehéz napon, azokban a nehéz hónapokban épült ez a templom. És ennek a templomnak az építése, ennek a templomnak a léte örökké figyelmeztet bennünket, amíg látogathatjuk ezt a templomot, hogy Isten nehéz időkben, minden időben az emberrel van. Figyelmeztet bennünket arra, hogy az élet nem annyi, nem az a néhány évtized, akár az a 80 év, amit mi is a férjemmel együtt eltölthettünk ebben a világban. És olyan jó testvérek látni itt arcokat, akiket régen is láttunk, és olyan jó látni fiatal arcokat, akik talán már nem annyira ismerősek név szerint, látjuk az Istennek a hatalmát, látjuk az Istennek a kegyelmét, látjuk a folytatást. Igen, a templom és én és mi egykorúak vagyunk. És sokszor átélem azt, hogy a mi életünk szövetébe Isten olyan egyértelmű módon beleszőtte ezt a templomot és ezt a gyülekezetet. 44 volt, akkor már állt ez a templom. Az én édesapámat besorozták katonának, és csak 75 év múlva tudtuk meg az elmúlt évben, hogy ő voltak éppen már néhány hónappal később, 45-ben már meghalt. Egy ukrajnai fogolytáborban, egy kórházban, abban a betegségben, amelyet az éhezés miatt kapott. Igen, így összeszövődnek az életek, összeszövődnek a sorsok, összeszövődnek az események. Mi ebben a sírban is érezzük, átéljük, hogy egymáshoz tartozunk. Az ige, amelyet felolvastam, János apostol könyvéből, való a jelenések könyvéből, Patmos szigetén írta, tudjuk nagyon jól. nem írótábor volt Patmos szigete, hanem büntetőtábor. Az égei tengernek egy szigete, egy sziklás hely, ahol a foglyoknak az ezrei dolgoztak, ahol a köveket bányázták, azért, hogy Domitianus császár palotái épüljenek. Azért, hogy azok az utak, amelyeket mind a mai napig úgy emlegetünk, és innen van a mondás, hogy minden út Rómába vezet, mert valóban úgy építették az utakat Róma felé. Nos hát, János, az Úr Jézus apostola, amíg élő, mert az összes többi már meghalt, mártír halált halt, mutatva, üzenve, tanítva, hogy milyen drága az, akit képviselnek, és milyen drága az, amit képviselnek, hogy az életnél is drágább. Nos hát János még él. János rabszolga gyakorlatilag. Ott van azon a helyen, ahol római katonák felügyelnek, akik nem híresek arról, hogy nagyon tapintatosak lennének. Kegyetlenség, éhezés. János a tanítvány, akinek megadatott, hogy 3 éven keresztül az Úr Jézussal együtt járja az utakat, akinek megadatott, hogy hallja magát az Úr Jézust tanítani, beszélni, akinek megadatott, hogy lássa, láthassa mindazt, amit az Úr Jézus cselekedett, aki ott volt a megdicsőlés hegyén, Jakabbal és Péterrel együtt, aki ott volt a Golgota hegyén, amikor az Úr Jézust megfeszítették, és ott történt az a csodálatos egymásra bizatás az Úr Jézus részéről Máriának és Jánosnak az egymásra bízása. Mondja az Úr Jézus, a kereszten van már, ime a te anyád, ime a te fiad. És János a házába fogadja, az otthonába fogadja Máriát. Nos hát, ez a János átéli újra az Úr Jézusnak a valóságos jelenlétét. És a rabszolga munka után János figyel, János ír, János másol, János küld, hogy hogyan, miképpen ezt az Úr rendezi el, hogy onnan lehetőséget biztosít arra, hogy ezek a mondatok és az egész könyv, a levelek, a gyülekezeteknek szóló levelek mind-mind célba érkezhessenek. Az Úr gondoskodik a postástól is. És én úgy érzem, hogy az Úr gondoskodott arról is, hogy hozzánk ide, a mi számunkra is elérkezzen az a levél, amelyet egykor ő diktált. amelyben annyi figyelmeztetés van, és mi nagyon rászorulunk a figyelmeztetésre. Gárdonyi Gézának van egy novellája, az a címe ennek a novellának, hogy Csak ugyan ember. Fantázia valójában. Arról szól, hogy egy tudós szerzetes robotot alkot, tökéleteset. És mikor kész van a robot, akkor nagyon szeretné, hogy lenne ennek egy önálló gondolata. Lenne ennek önálló véleménye, hogy ne csupán a betápláltat adja tovább, és kéri, imádkozik érte, hogy ez megtörténhessen. És aztán, amikor már megvan a vélemény, akkor így szól a robot, így írja le ezt Gárdonyi Géza, ajkát biggyeztve mosolygott a megrémült páterre. Micsoda naívság velem elhitetni, hogy te alkottál. Ilyenek vagyunk. Mi, akiket a mindenható Isten teremtett, a körülöttünk lévő világ Isten teremménye. A bűn által megromlott, a bűn által megrontott emberi gondolkodásmód. Csak nem gondolod, csak nem akarod velem, Isten, elhitetni azt, hogy te alkottál, hogy egyáltalán közöd van hozzám, hogy egyáltalán közöm van hozzád. Ilyen az ember. Olyanok lesztek, mint az Isten. Majd ti meghatározzátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát ezt tesszük, meghatározzuk. És tönkre tesszük a természetet, tönkre teszünk sok mindent, tönkre teszünk családot, tönkre tesszük sokszor önmagunkat. Ez történik, ez az igazság. De ott van hatalmasan az üzenet. Nem kell, hogy így legyen. Nem kell, hogy így maradjon. Ott van hatalmasan az üzenet. Van kiút. Van mindannyiunk számára kiút a megmenekülésre, a biztonságra. Valaki leírta, Isten terve olyan csodálatosan végigvonul az egész Szentíráson. Mózes első könyvétől Jelenések könyve 22. fejezetéig. Valóban az első szótól, a Szentírás első szavától, az utolsó szóig. Menj és a föld teremtése, az ember teremtése, ezzel kezdődik a Szentírás. És azzal fejeződik be, hogy Isten új eget és új földet teremt. Azzal kezdődik a Szentírás, hogy a bűn következményét megmutatja. A bűn következménye átok, halál, gyász, fájdalom. És azzal fejeződik be a Szentírás, azzal fejeződik be a Jelenések könyve, hogy ebben az új teremtésben, ebben az új világban már nem lesz sem gyász, sem fájdalom, sem átok, semmi, ami megkeseríti ma az életet. Szívesen hallgatom, hogy van egy igen népszerű, állítatós könyv a mostani években, és ez az állítatós könyv Cseri Kálmánnak az állítatós könyve a Kegyelem harmatja, ez a címe, és ebben az állítatós könyvben éppen október közepe táján olvasható az, hogy a Jelenések könyvében micsoda éles kérdések vannak, mert el kell dönteni, mert végre állást kell foglalni, és ezek az éles kérdések is segíthetnek abban, hogy ez megtörténjen, hogy kik vagyunk, ki vagyunk, ki vagyok én valójában, hol lesz a helyünk, hol lesz a helyem valójában. Azt írja Cseri Kálmán, hogy van első feltámadás. Az első feltámadás az, amikor valakiből, akinek a szíve addig nem volt az Úr Jézusé, egyszer csak hívővé lesz, egyszer csak új élete lesz. Ez az első feltámadás, a megtérés, a megszentelődés, az első feltámadás. A második feltámadás pedig ez, amire az Úr Jézus figyelmeztetés, aminek a drága szavai újra és újra talán felhangzanak a mi emlékeinkben. Ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Elmegyek, elmegyek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Igen, két feltámadás, az első a lelki, a második pedig az, amikor ott lehetünk az Úr Jézussal, az ő örök országában. És az van még ebben az állítatban, hogy van első halál. És ez az első halál, ez biológiai. Így szoktuk mondani, meghalunk mindnyájan. Igen, meghalunk mindnyájan. Ez az első halál, ez a biológiai halál. De van egy második halál. Van egy második halál, az örök kárhozat. És ezért nagyon fontos, hogy ehhez az ige szakaszhoz, amely ennek a vasárnapnak az üzenetét hordozza a mi számunkra, hozzá tartozik bizony a felolvasott 8. vers. Mert szükséges, hogy tükörbe nézzünk. Mert szükséges, hogy meglássuk önmagunkat. Előfordul velem, hogy inkább csak úgy megveszek valamit, mert nem szívesen nézek bele abba a tükörbe, ami ott van egy ilyen próbafülkében. Sokszor így vagyunk lelki értelemben is, hogy nem szívesen nézünk bele a tükörbe. Pedig nagyon fontos, nélkülözhetetlen, hogy lássuk önmagunkat, lássuk mulasztásainkat, lássuk rossz döntéseinket, lássuk szeretet hiányos helyzetünket, állapotunkat, lássuk a bűneinket. Olyan jó lenne, hogyha otthon majd a testvérek újra elolvasnák ezt a néhány verset, de különös hangsúllyal a 8. verset. Nehezen fogunk hozzá. Tegnap megpróbáltam 7 óra alatt el lehet olvasni lassú olvasással 22 fejezetet. A Jelenések könyve ennyiből áll. És olyan nehezen már 2 fejezet elolvasása után már elkezdünk mocorogni, már abba hagynánk mindenki, ami őt érdekli, akár sport, akár zene, bármi, ami valóban érdekli, olyan szívesen hallgatja, hallgatjuk, és egyáltalában nem tűnik hosszúnak, akár 2 óra hosszát is üldögélni. Az ige egészen másként hat ránk. Ez azt jelenti, hogy bizony imádkoznunk kell. Uram, szeretném. Uram, látod, képtelen vagyok. Uram, kérlek, te tégy képessé arra, hogy most legyen türelmem, legyen nyitottságom, legyen figyelmességem arra, hogy olvassam a te szabadat, hogy figyeljek a te szabadra. Nagyon fontos tudni, hogy nekünk számot kell adni az életünkről. És nem menthetjük fel magunkat, és nem menthetnek fel mások sem. Egyes egyedül az Úr Jézus menthet fel bennünket, azt mondja az ige, én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Hol van ez a forrás? Ez a forrás, ez a kereszt. Ez a forrás a keresztből fakad. Ez a forrás ott van, ahol az Úr Jézus életét adta értünk. Mi nem vagyunk bűntelen emberek. Mindannyian bűnös emberek vagyunk. De a lehetőség valamennyünk számára adott. Isten maga tette lehetővé ezt a lehetőséget a mi számunkra, hogy megbánjuk és elfogadjuk a kegyelmet. Mert az élet vizének forrása a Golgotai kereszt. Az Úr nem rettent bennünket, nem fenyeget bennünket. Az ige által soha nem ezt teszi, hanem figyelmeztet. Anyák tudják meg, hát gondolom apák is, hogy hogyan tudjuk mi figyelmeztetni a gyermekeinket. Sokszor talán kemény szavakkal, de azért, hogy valamitől megóvjuk őket. Isten irántunk való végtelen szeretetét tükrözi az ő figyelmeztetés a mi számunkra. Hív bennünket, azt mondja, szeretlek téged, és az örökké valóságban helyet készítettem a te számodra. A belépő jegy ott van, a Golgotai kereszten ott van az Úr Jézusnak a vére. Lehetővé tettem a te számodra azt, hogy az örökké valóságot az én országomban, békességben, örömben és boldogságban éld és folytasd az életet. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy szólsz hozzám. Urunk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ebben a templomban, és tudjuk azt, hogy te várod és adod a te segítségedet ahhoz, hogy mint élő kövek formálódjunk mi lelki házzá, gyülekezetté, és tudjuk, hogy adod a lehetőséget, hogy a mi testünk a Szentlélek temploma legyen. Urunk, szükségünk van az ő jelenlétére, szükségünk van az ő formálására, az ő meggyőző erejére. Urunk, sokszor az óemberünk tiltakozik, de tudjuk azt, hogy nálad van a menekvés, nálad van a bocsánat, nálad van a kegyelem. Olyan jó tudni, hogy ebben a templomban, ahol valóban 79 év óta hangzik az ige, a jelenben is, és a jövőben is hangozhat majd. Urunk, ez a te kegyelmed. És köszönjük mindazokat, akik már nincsenek közöttünk, de akiknek a jelenléte olyan valóságos, mégis a mi számunkra szinte látjuk a helyeket, ahol ők ültek. De olyan jó látni azt, hogy van folytatás, és hogy egymás utáni embercsoportok itt lehetnek ebben a templomban, álthatnak és magasztalhatnak téged. Add a te áldásodat, Urunk, a szolgálattevőkre és a gyülekezetre egyaránt. Amen.